Milyen a jó vezető? Ezt a kérdést kezdtük tanulmányozni Isten igéje alapján a múlt héten vasárnap, és azt láttuk, hogy a vezetés az három alapvető pilléren nyugszik, és megbeszéltük, hogy a vezetés munka, tehát aki vezetői feladatra vállalkozik, az munkát vállal. Láttuk azt, hogy a vezetőség, a vezetés az hatalom, mert a vágyai találkoznak a lehetőségekkel, hogy meg is valósítsd őket. És láttuk, hogy ezzel párhuzamosan a vezetés az nem önérvényesítés, nem önmegvalósítás, hanem egy közösség a vezetettek érdekeinek a szolgálata. Úgyhogy így haladunk tovább, és a mai délelőttön, illetve még jövő héten délelőtt is, mikor hazajövünk a vezetőségi hétvégéről, ezen a két délelőttön egy-egy esett tanulmányt fogunk megnézni. Talán nem is szoktatok így gondolni a Biblia történeteire, hogy akár még vezetés elméleti, vezetés tudományi esett tanulmányokat is találhatunk benne. Úgyhogy ma és a jövő héten két ilyen esett tanulmánnyal fogunk foglalkozni. A mai délelőttön Mózes, jövő héten pedig Nehémiás személye lesz a fókuszban. Így olvassuk tehát Isten igéjét, Mózes második könyve 18. fejezetéből az elsőtől a 27. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Jetró, Midján papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével, Izraellel. Hogyan hozta ki az Úr Izraelt Egyiptomból? Fogta tehát Jetró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. Egyiküket Gérsómnak hívták, mert ezt mondta Mózes, jövevény voltam idegen földön. A másikat Eliézernek nevezte el, mert ezt mondta, atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől. Elment tehát Jetró, Mózes apósa, annak fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. Előre megüzente Mózesnek, én, Jetró, az apósod érkezem hozzád, a feleségeddel és a két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta, és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az Úr Izraellel, amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. Azután így szólt Jetró. Áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más Istennél, és azért történt ez velük, mert kevélyek voltak. Mózes apósa Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Áron és Izrael vénei pedig eljöttek, hogy együtt egyenek Mózes apósával Isten színe előtt. Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent visz véghez a nép között, ezért azt mondta, miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának. Mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen peres ügyük támad, eljönnek hozzám, és én igazságot teszek köztük és fele barátjuk között, és tudtukra adom Isten rendelkezéseit és utasításait. Apósa ekkor azt mondta Mózesnek, nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked a feladat, nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass a szavamra, hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De válasz ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, megbízható embereket, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd őket előjárókká 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben tegyenek ők igazságot. Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Választott Mózes egész Izraelből derék férfiakat, és a nép főembereivé tette őket. Előjárókká 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Mindig ők tettek igazságot a nép között. A nehezebb ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb ügyben ők tettek igazságot. Azután Mózes elbocsátotta apósát, az pedig elment a maga földjére. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy vezeted ezt a maroknyi népet. Vezeted a gyülekezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a főpásztor, és hálásak vagyunk, hogy arról tanítasz bennünket, hogy hogyan akarod úgy vezetni a gyülekezetünket, hogy abban senki ne menjen tönkre. És köszönjük, Urunk, hogy a növekedés kulcsa nálad van. Kérünk, taníts bennünket, és segíts nekünk, hogy megértjük a te szavadat, és úgy tudjuk vezetni ezt a gyülekezetet, a te drága népedet, a te nagy családodat. Amen. Foglaljatok helyet. Első bemelégítő kérdés. Hol volt Mózes felesége, Cippóra, a Vörös-tengeri átkeléskor? Igen? Senki többet harmadszor? Aha, otthon az apukájánál. Így van. Szóval, amikor láttok feldolgozásokat erre vonatkozóan, és Cippóra az első sorban vonul Mózessel, és együtt mennek át szinte a Vörös-tengeren, a két vízfal között, hát akkor mondhatjátok, hogy ti sem olvastátok a Bibliát. Vagy legalábbis nem vették elég komolyan, akik ezt végezték. Persze olyan szép, hogy ott megy Mózes az egész családjával, az egyik kezében a botját fogja, a másik két kezével meg a két gyerekét, igaz? Mert olyan vezető, hogy neki még ez is megy. De a valóságban nem. Mert azt olvastuk, hogy Mózes hazaküldte az apai házhoz, Jetróhoz, hazaküldte a feleségét a két fiával együtt. Miért? Hát azért, mert utólag már tudjuk, hogy dicsőséges szabadulás lett a vége. De amikor Mózes arra készült, hogy megütközünk a világ legütőképesebb hadseregével, mi börtönből szabadultak, akkor a hite 100%-os lehetett Istenben, és az is volt, de azért abban nem lehetett biztos, hogy mi lesz ennek a kimenetele. És azt mondta, hogy Cippóra, Eliézer, Gérsóm, menjetek a papához. Mózes ekkor a vezetői karrier lépcsőjének a csúcsán van. És hát el tudjátok képzelni, hogy milyen jó érzés lehet az, hogy mögöttem a győztes csata, amit az Úr rám bízott, elvégeztük, dicsőséggel szabadultunk ki Egyiptom markából, és itt vagyok, és néz rám a nép, mint aki ismerem Istent. Hát mindannyian így szeretnénk vezetőkként megállni a helyünkön, így van? És akár a családodban vagy vezető, akár bármilyen munkahelyi pozícióban vagy vezető, akár a gyülekezetben vagy vezető, szeretjük a sikert. Így van? Szeretjük azt, amikor azt mondhatjuk, hogy a harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, és most élvezem a valósággal megérdemelt pihenést, és azt, hogy működnek a dolgok. Ezt szeretjük, így van? Amikor azt tudjuk mondani, hogy működnek a dolgok. És végre jön a család. Végre Cippóra, Gérsóm, Eliézer is megérkezik, és végre mindannyian együtt leszünk. És aztán valami egy picit beárnyékolja ezt a nagy dicsőséget. Mert hogy megérkezik Jetró, a kedves papa, és egy nap után azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, nem jól csinálod a dolgot. Azért képzeljétek el, hogy milyen lehet egy ekkora kaliberű embernek hallani egy ennyire éles megállapítást. Ami meg pont nem arról szól, hogy Mózes, milyen fantasztikus vezető vagy. Persze a Biblia nem taglalja, hogy korábban ott a sátorban miről beszélgethettek. Könnyen lehet, hogy Jetró kifejezte az elismerését is, hiszen ugye azt olvastuk, hogy örült Jetró annak, amikor hallotta, hogy mit cselekedett Izrael fiaival az Úr. Örült neki, sőt azt mondta, hogy most már tudom, hogy Isten az Úr mindenek felett. De mégis Jetrónak volt akkora bátorsága, hogy egy ilyen kaliberű, ilyen magas pozícióban és tényleg dicsőséges helyzetben lévő vezetőnek véleményt formáljon arról, hogy maga a vezetési módszered, ahogyan végzed a munkádat, az nem jó. A vezetés kérdése kritikus. És ott volt Izrael egy dicsőséges szituáció után, egy olyan istenélmény után, amit senki nem törölhetett ki az agyukból és a szívükből, és a következő pillanatban már jöttek a gondok. Jöttek a megoldandó problémák. Miért? Hát azért, mert azt olvastuk, hogy Mózesnek azzal kellett foglalkoznia, hogy az embereknek az egymással való problémáit menedzselje. És most én ezt nem akarom itt kisebbíteni, hiszen itt nem egy 100 fős gyülekezeté vezetéséről volt szó, hanem egy 2 milliós népnek a vezetéséről. Tehát amit Mózes tett, az országvezetés is volt. De ugye még nincsenek kialakult struktúrák, hiszen éppen most jöttek ki a börtönből, szándékosan fogalmazok így, és nem voltak ehhez megfelelő eszközeik. A jó vezetés kritikus, mert a vezetés soha nem önmagában a vezetőről szól. A vezetésnek mindig 3 eleme van, és hogyha ez a 3 harmóniában van, akkor a legnagyobb stabilitást adja egy közösségben. A vezető, a vezetettek és a szituációk. Ez a 3 határozza meg, hogy jól működik-e egy közösség. A vezető, a vezetettek és a szituációk, amikben éppen vannak. Ha ez a 3 harmóniában van, egy közösség stabil és egészséges lesz. És itt most azt látjuk, hogy Izrael fiainak a közössége itt éppen nem volt harmóniában. Az első kérdés, hogyha arról gondolkodunk, hogy hogyan legyen egy közösség egészséges, és hogyan kell az egészségre jól vezetni egy közösséget, amit mindenképpen szeretnék ma elültetni a szíveitekben, az az, hogy a vezetés az sokkal természetesebb, mint gondolnánk. Vezetőnek lenni sokkal kevésbé misztikus, mint azt gondolnánk. Vezetőnek lenni természetes dolog. Az, hogy vannak vezetők, ez természetes dolog. Miért mondom ezt? Azt mondja Jetró, hogy struktúráld a népet. Alkoss egy vezetői struktúrát. Egy olyan rendszert, ami megtartja ezt a 2 milliós népet. Azt mondja, hogy válasz ki derék, megbízható, istenfélő, nem haszonleső, vagyis tisztességes embereket. És állítsd őket 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölé. Tehát lesznek 1000 fős csoportok, azon belül lesznek 100 fős csoportok, azon belül lesznek 50 fős csoportok, azon belül lesznek 10 fős csoportok. Így tehát lesznek tizedesek, ugye most itt a katonai terminológia az bejön a fejünkbe, de most picit próbáljunk meg ettől elszakadni, tehát 10 fős csoportok, az élükön tizedesek, 50 fős csoportok, az élükön ötvenedesek, 100 fős csoportok, az élükön századosok, és 1000 fős nagyobb csoportok az élükön ezredesekkel. Na most, hogyha ezt felszorzod, akkor kijön, hogy a 2 milliós népben 262 000 vezető volt. 262 000 vezető. Az ezredesektől a tizedesekig. Úgyhogy a 2 milliós népből, hát mekkora arány már ez, milyen jelentős arány az, akiket vezetői feladatokkal kellett megbízni. Szóval nem arról van szó, hogy volt 4-5 kiemelkedő vezető, hanem ahhoz, hogy Izrael élete működjön, nagyon sok vezetőre volt szükség. Jelentős arányban lettek vezetők azok, akik eddig ugyanolyan a nép közül való emberek voltak. Tehát a vezetés és vezetőnek lenni sokkal természetesebb, mint ahogy azt gondolnánk. Itt a gyülekezetben is 13 szolgálati ágot tartunk most nyilván, amelyek élén vezetők vannak. Sok esetben nem is egy, hanem mondjuk 2 vezető vezeti ezt a 13 szolgálati ágat. A szolgálati ág vezetők alatt például a bibliakörök esetében, amiből egyből van 3, ott már vannak csoportvezetők, ha úgy tetszik, tizedesek, és sokszor még nekik is van egy segédvezetőjük. Tehát, hogy a Trinityt lebontanánk, akkor ugyanúgy azt látnánk, hogy a gyülekezetünknek jelentős hányada vezetői pozícióban van. És azt szeretném, hogyha megértenénk, hogy most ugyan vezetőségválasztást tartunk. És most a gyülekezet stratégiai vezetői szervébe szeretnénk behívni 1 vagy 2 embert. De amikor a gyülekezetben vezetésről gondolkodunk, akkor ne gondold azt, hogy a vezetés az olyan misztikus, ami nekem nem való. Vagy az annyira valami más, amihez én nem értenék, vagy én kicsi vagyok. Mert könnyen lehet, hogy fél év múlva, vagy akár holnap, vagy most a közös ebédnél, vagy egy év múlva meg fogunk keresni, hogy rád bízzunk egy kisebb, nagyobb csoportot. És az semmiben nem lesz kisebb jelentőségű, mint a gyülekezet vezetése. Úgyhogy gondolhatunk úgy a közösségünkre, mint ami igényli a vezetőket, és amikor hallgatod a múltkori, meg a mai, meg a jövő heti igehirdetést, akkor nyitott szívvel hallgass, mert nem azt jelenti, hogy ez hát erre a 4 emberre vonatkozik, akiről mi most véleményt formálunk. Ebben benne van az egész közösségünk. Néhány gondolat ezzel kapcsolatban. A pozíció nem mindig von tiszteletet maga után. Ezzel már most vessetek számot. Képzeljétek el a szituációt. Azt olvassuk, hogy Jetró azt mondja Mózesnek, hogy nem jól csinálod a dolgot, hát miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek egész nap előtted állnia? Tehát egész nap reggeltől estig ott állt a nép. Ráadásul ez a nép nem azért jött, hogy kifejezze Mózes felé az elismerését, hogy olyan jól csináltad, Mózes, olyan jó, hogy Isten rád bízta a népünknek a vezetését, köszönjük, hogy átvezettél minket a Vöröstengeren, hanem mivel jöttek? Peres ügyekkel, problémás ügyekkel. Akinek van gondja a szívében a másik emberrel, hát az általában nem annyira nyugodt, sokkal inkább frusztrált szokott lenni. Na most képzeld el, amikor beállsz a sor végére, mert Mózes reggel 7:30-kor kinyitotta a sátrának az ajtaját, és jöhettek hozzá az emberek. És beálltál valahova a sor közepén végén, mert kicsit később ébredtél, és azt láttad este 6 órakor, hogy az én ügyemre már biztos nem fog sor kerülni. És pékeljük meg ezt azzal, hogy ugye nincsen még iskola meg óvoda, tehát valahol ott lógnak anyukákon, apukákon a gyerekek. Mennyire lehetett nyugalmas a szituáció? Hányszor mondhatta vajon azt anya meg apa a gyerekeknek, hogy hagyjál már édes fiam, Mózes elé megyünk? Légy szíves gyerekem már. Azért, mert frusztrált volt, hogy egyébként a sátor szomszédjával, vagy a tábor szomszédjával nem éppen úgy alakultak a dolgok, mint ahogy azt szerette volna. És beállt a sorba, és estére nem ért ez véget. Na ebben a helyzetben szerintetek a Mózes iránti tisztelet az inkább nőtt, vagy inkább csökkent? Nyilvánvalóan nem nőtt. A frusztráció nőtt, meg az, hogy hát nem igaz, hogy Mózes erre nem talál már ki valamilyen megoldást. És persze, hát vívódnak az emberek a szívükben, de azt mondják, hogy hát ez így nem jó. Hát valamit kéne már csinálni. Ki meri megmondani neki? Ki meri azt mondani az Isten emberének, a nagy vezetetnek, akire előtt megnyílik a tenger? Ki meri azt mondani, hogy nem jól csinálod a dolgot? Hát ezért óriási, hogy megjelenik Jetró, és vállalja azt a felelősséget, hogy megmondja a saját vejének, hogy bizony ez így nem jó. Tegnap Nyíregyházán voltunk egy rendezvényen, és hát az a teljesen egy városi rendezvényen, ilyen gyerekeknek szóló rendezvényen, és hát az a amúgy teljesen logikus gondolatunk támadt, hogy a nagy, M-betűs étteremben fogunk ebédelni. Csak a másik 1000 embernek, aki ott volt a téren, ugyanez a gondolata támadt. Úgyhogy a gyors étterem az lassú étteremmé vált, és azt tapasztaltuk, hogy a klíma nem működött, hogy egy nagyon pici helyiségben zsúfolódott össze rengeteg ember, irgalmatlan mennyiségű ember, és általában véve ugye gyerekesek járnak ebbe az étterembe, úgyhogy nagyon sok gyerek is volt. És ahogy ott álltam, és a 2 perces átlagos kiszolgálási idő helyett 30 percet vártam arra, hogy megkapjuk az ebédünket, láttam az embereknek az arcán ugyanazt, ami az én szívemben is volt. Úgyhogy vélhetően az én arcomra is ugyanúgy kiült ez, hogy hát ennek nem így kellene működnie. És hol vannak a vezetők? És hogyha egy ekkora városi rendezvényt szerveznek, akkor miért nincsenek felkészülve rá? Akkor miért érzem úgy, hogy még lassabb minden, mint ahogy szokott lenni? És egyébként azért, mert szeptember 9-e van, azért ki kell kapcsolni a klímát. És így tovább. Felmerült bennem egy csomó vezetési kérdés. És tudjátok, amikor az egyik sorstárs apuka odaszólt hozzám, én kis naív, azt hittem, hogy már az én számomat hívják, de az még 10-zel később érkezett, és így rám nézett nevetve, és azt mondta, hogy azt hitted, hogy már ti jöttök mi. Hát ez volt a 30 percnek a csúcspontja. Mert úgy éreztem, hogy hát amúgy tényleg azt hittem, hát itt vagyunk együtt sorstársak, és ez az egy gesztus annyira jól esett. Na most képzeljétek el, hogy egy 2 milliós népben mennyi frusztráció felhalmozódhatott. Mózes nem lehetett népszerű, de már most mondom azoknak is, akiket majd behívunk a vezetőségbe. És akiket később nem csak a vezetőségbe hívunk be, hanem egy-egy szolgálati területbe, egy-egy csoportvezetésbe. Mert ugye most az ezredesek szintjén mozgunk, róluk szól a döntés. De lesznek századosok, 50-edesek és 10-edesek is. És egy 10 fős csoportnak a vezetésére ugyanakkor a megtiszteltetés, hogyha megkeresünk. De már akkor szeretném mondani, hogy vesz számot azzal, hogy nem jelent mindig népszerűséget a vezetés. A vezetés gyakran nem jelent népszerűséget. Pedig a mi fejünkben azért, hogy vezetőnek lenni, hú, az mennyire népszerű dolog. De nem. Vállalni kell a vezetést éppen azért, hogy legyen lehetőséged változtatni. változtatni olyan dolgon, ami nem működik teljesen jól. A rossz vezetésben a vezetőre aránytalanul sok teher jut, és ez kitermel egy másik jelenséget, mégpedig azt, hogy a vezetettek kiskorúak maradnak. Ha a vezetőre aránytalanul sok teher jut, mint itt Mózes esetében, akkor a vezetettek kiskorúak fognak maradni. És sokszor a vezető nem is tudja, hogy miért nem működik jól, de hát azért, mert ő maga válik akadályává a további növekedésnek. Azért, mert nem tud átadni bizonyos feladatokat. Miért? Azért, mert Mózes hozzáállásából érződik, hogy azt mondja Jetrónak, hogy hát jön hozzám a nép, hogy megkérdezze Istent. Én pedig elmondom nekik a rendelkezéseket és utasításokat. Na most akkor milyen kép élhetett Mózes fejében önmagáról és az ő vezetői helyzetéről? Hát egy olyan kép, hogy hát igazából én ismerem jól Istent. Igaz volt ez? Részben igaz volt. Az, hogy csak ő ismeri Istent, az nem. Hát hányszor beszéltünk már arról, hogy Mózes édesapjának és édesanyjának a neve, Amrám és Jokébed, az arról szól, hogy Mózes nagyszülei hitték az Ábrahámnak adott nagy ígéreteket. És úgy nevezték el a gyerekeiket, mint az ígéret örökösei, mint felemelt nép, Amrám, mint Jokébed, vagyis az Úr kegyelmes, úgy nevezték el a gyerekeiket, mert bár rabszolgák voltak, de hitték, hogy Isten kiemeli majd őket. Tehát voltak a népben olyanok, akik ugyanolyan hittel és Isten ismerettel rendelkeztek, mint Mózes. Hát persze! Vagy hogyha annyira nem is, mert érzékeljük természetesen, hogy Mózes, akivel szemtől szembe beszél Isten, ő azért mégiscsak egy kiemelkedő kategória. De azt nem mondhatjuk, hogy nem voltak a népben olyanok, akik alkalmasak lettek volna arra, hogy Istenről beszéljenek az embereknek. A tizedeseknek, ugye az Mózes, aztán az ezredesek, és legalul a tizedesek, a tizedeseknek, Jetró tanácsa szerint ugyanannyira kellett ismerniük Istent, mint az ezredeseknek, sőt, mint Mózesnek. Úgyhogy egy másik ilyen tévképzet a vezetéssel kapcsolatban. Az az, hogy hát, hogyha rám kis csoport van bízva, akkor azért csak jó lesz az én hitem is valahogy. Hát valamit én is csak tudok Istenről. Nem, ne így gondolj magadra. Ne így gondolj magadra, úgy gondolj magadra, mint aki Krisztus követője. Én ismerem az Istent. Az én életemben csodákat tesz Isten. Az én életemben kijelentéseket ad Isten. És én ezt tovább tudom adni másoknak. Mert a tizedeseknek, ilyen embereknek kellett lenni. Mert Mózesnek az volt a feladata ezek után, hogy tanítsa ezeket az embereket. És a tizedeseknek ugyanolyan felkészülteknek kellett lenniük, mint az ezredeseknek. Nem volt köztük különbség. Ismerniük kellett Isten tanácsait, rendelkezéseit és utasításait. Azt mondják a kortárs vezetés elmélettel foglalkozók, hát itt különböző arányok jelennek meg. Azt mondják, hogy az egyik, a nagyobb arányokkal dolgozó azt mondja, hogy ha valaki már 70-80%-ban el tudja végezni azt, amit te, akkor add át neki. De van egy ennél keményvonalasabb gondolkodó, aki azt mondja, hogy ha valaki 50%-ban olyan jól tudja csinálni az adott feladatkört, mint te, akkor add át neki. Ez óriási felhatalmazás. De a növekedésnek, a jól struktúráltságnak ez az egyik alapköve. Itt szeretnék ajánlani egy könyvet. A mai igehirdetésnek a gondolatai is részben erre támaszkodnak. Tomka János és Bögel György két testvérünk, vezetés tudománnyal és gazdasági élettel foglalkozó testvérünk írt egy három könyvből álló sorozatot, és annak ez az első része. Ez a címe, hogy Vezetés egykor és most, a Biblia és a menedzsment. Mivel sokan vagytok itt a gyülekezetünkben a civil szférában is vezetők, nagyon jó szívvel ajánlom ezt a könyvet, mert bemutatja, hogy a Biblia az nem csak a hitéletünknek a könyve, ami egy teljesen más dimenzió, mint a civil életünk, hanem ez a kettő ez szervesen összefonódik. És hogyha vezető vagy a munkahelyeden, akkor mindazt, amit a Biblia vezetésről tanít, ezt be tudod építeni a hétköznapjaidba is. Úgyhogy jó szívvel ajánlom, tehát Tomka János Bögel György Vezetés egykor és most című könyvét. Szóval, nevesítve, hogyha nem akarjuk, hogy itt a gyülekezetben a vezetőink hamar kiégjenek, mert hogy Mózes a néppel együtt pont ebbe az irányba haladt, akkor olyan vezetői struktúrákat kell felépítenünk, ahol mindenki érzi, hogy a saját kisebb-nagyobb csoporton fölött megtiszteltetés, hogy én lehetek a vezető. És ez egyúttal Isten megismerésének is az egyik lehetősége. Hiszen, hogyha kiválasztottak Izraelben valakit, hogy legyen tizedes, akkor ugyanúgy oda kellett mennie azokra a kurzusokra, amiket Mózes tartott. Hogy mit mond az Isten? Hogyan kell ezekben a helyzetekben eljárni? És ugyanúgy ott kellett lennie, mint az ezredeseknek. Jetró szerint a jó vezetőnek négy karakteres jellemvonása van. Úgy, mint hozzáértő, alázatos, lojális és tisztességes. Ugye ezek így hangzanak el szó szerint, hogy derék, istenfélő, megbízható, aki gyűlöli a haszonlesést. A mai fogalmaink szerint a derék az az, aki hozzáértő, aki egy területen szakértő, akire rámerjük bízni, hogy te jó vagy a gyerek munkában, mert szeretsz a gyerekek között lenni. És inkább rád bíznánk a gyerek munkát, mint olyanra, aki egyébként annyira nem élvezi a gyerekek társaságát. Nincsen ezzel semmi baj, nem vagyunk egyformán. A gyülekezet gazdasági életét nyilvánvalóan olyan emberek kezébe szeretnénk tenni, akiknek gazdasági területen van tapasztalatuk és szakértelmük is. Aztán a második jellemző rendkívül fontos, istenfélő. Ez szintén nem csak gyülekezeti kontextusban rendkívül gyümölcsöző. Aki istenfélő, az alázatos. Vagy ilyen nagyon modern megfogalmazásban, aki istenfélő, az tudja, hogy van fölötte egy autoritás. Egy másik tekintély. És hát igazából nem vagyunk itt olyanok, egyikünk sem, aki fölött ne lenne még egy felsőbb tekintély. Mert még hogyha a saját vállalkozásodat viszed is, akkor is van fölötted tekintély. A város, az állam, végső soron a miniszterelnök. Mindig van fölöttünk tekintély. És általában véve figyeljétek meg, hogy sehol, semmilyen területen nem szeretik azokat az embereket, akik nem tudják a fölöttük levő tekintélyt tisztelettel kezelni. Ha valaki nem tud megfelelően alázattal hozzáállni a fölötte lévő tekintélyhez, azt sehol nem szokták szeretni. Íme itt egy pont, ahol a Biblia és a saját vezetői életed masszívan összekapcsolódik. A harmadik fogalom, amire Jetró azt mondja, hogy ez a négy karakteres jellemvonás, ez muszáj, hogy ott legyen minden választott izraeli vezető életében, a megbízhatóság, a hűség, modern szóval a lojalitás. Amikor gondolkodtok majd azon, hogy kiket ajánlanátok a gyülekezet vezetőségébe, akkor értelemszerűen ugye olyan emberekről fogtok gondolkodni, akik a gyülekezetnek a hajóját azt előre felé szeretnék vinni. Akik a gyülekezet szekerét azt tolják, nem pedig visszafelé húzzák. Így van? Olyan ember, aki leveszi a terheket a gyülekezet szekeréről, nem olyan, aki akadályokat gördít elé. Jó, tehát úgy gondolkodjatok magatokról is, hogy értelemszerűen a közösségünk az akkor tud előre haladni, hogyha olyan vezetői vannak, akik lojálisak. És igen, ki kell mondani, lojálisak a jelenlegi vezetőséghez is. Hiszen oda hívunk be embereket. Mert azt mondja Jetró, hogy könnyíts a terheden, de azzal nem azt mondja, hogy és így neked nem lesz terhed, hanem azt mondja, hogy könnyíts a terheden, hogy veled együtt vigyék azt. Mennyire gyönyörű, nem? És ez az, amire, a nyári tábor, amire vonatkozóan a nyári táborban már elhangzott, hogy ez egy csapatmunka, egy csapatjáték. Szóval hozzáértő, alázatos, tekintélytisztelő, lojális, hűséges a gyülekezetünknek az alapértékeihez, a víziójához és a jelenlegi vezetéshez. És végül tisztességes. Ezt nem szeretném nagyon túragozni, mert legutóbb sok időt beszéltem erről, hogy mit jelent az, hogyha valaki nem önérvényesítő, önmegvalósító módon szeretne egy vezetői csapat részévé válni. Tisztességes. Peter Drucker, a modern vezetéstudomány egyik fő gurúja, azt mondja, hogy egy vezetőnek rendkívül sok dolgot megbocsátanak a vezetettek. A tisztességtelenséget azt nem. Egy dolog van, amiben a vezetők 100%-ban belebuknak, az a tisztességtelenség. Ha valaki nem egyenes és nem hiteles, azt nem fogják megbocsátani neki. És végül egy jó vezetői struktúra csökkenti a vezetőkön lévő nyomást, és növeli a vezetettek biztonság érzetét. Ugye ezt olvastuk, hogy ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, vagyis Isten vissza fogja igazolni, hogy az én tanácsom jó volt, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Tehát egy jó vezetői struktúra, az csökkenti a vezetőkön lévő nyomást. Egy rossz vezetésben a vezetőre vagy vezetőkre aránytalanul sok teher jut, egy jó vezetésben olyan struktúrát alakítanak ki, hogy ne azt érezd a vezetőkön, hogy állandóan zizik, hogy állandóan stresszesek. Mert hogyha mindenki a maga területén dolgozik, akkor az csökkenti a nyomást, a stressz szintet. És az egész nép pedig békességben mehet vissza a helyére. Ez a biztonságérzet, hogy jól vagyunk, hogy jól működik a közösségünk. És nézzétek zárszóként. Két igét szeretnék egymás mellé tenni. Azt mondja Mózesnek Jetró, hogy az elsődleges vezetői feladat egy ekkora népnél, és ez egy növekvő közösségre mindig igaz. Az elsődleges vezetői feladat az két területen ragadható meg. A tanítás és a közbenjárás. Nézzétek, ezt olvastuk. Most azért hallgass a szavamra. Hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, ez a képviselet, közbenjárás, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell. Ez pedig a tanítás. Tehát Mózes válláról levették a terhet, hogy minden kérdéssel ő foglalkozzon, cserébe viszont a tanításban kellett növekednie, hogy a tizedesek, ötvenedesek, századosok, ezredesek ugyanúgy ismerjék Istent, mint ő. Na és nézzétek, hogy az Új Szövetségben ugyanez jelenik meg, amikor a frissen alakult és növekvő ősgyülekezetben eljutottak ugyanehhez a vezetői problémához. Nézzétek! Apostolok cselekedetei 6. fejezet 2-4. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig, mint vezetők, megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Imádkozás és ige, közbenjárás és tanítás, ugyanaz, mint Mózesnél. A diakónusoknak milyeneknek kellett lenniük? Bölcsességgel és szentlélekkel teljes férfiaknak. Nem a futottak még, nem azok, akik hát valahogy a tányért mindenki oda tudja tenni az asztalra. Bezzeg a nagy Péter, János, Jakab, na ők majd imádkoznak. Nem, ugyanaz. A tizedeseknek a feladata ugyanolyan fontos, ugyanolyan hitet és Isten ismeretet kíván, mint az ezredeseké. Így szeretnénk elmenni pénteken a vezetőségi hétvégére, és így szeretnénk imádkozni a gyülekezetért, és így szeretnénk olyan struktúrákat létrehozni, amik ezt a gyülekezetet egészséges, jó közösséggé teszik, hogy a végén mi is elmondhassuk, hogy békességben van ez az egész nép. Amen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Szeretünk téged, Atyánk, és köszönjük, hogy itt voltál velünk ma is. És hálásak vagyunk, hogy a te igéd annyira megbízható és olyan szilárd, hogy ez a 3200 éves történet is mai tanulságokkal szolgál. Köszönjük, Urunk, hogy Mózeshez csatlakozhatunk, mint vezetők, és Izrael népének az örökösei vagyunk, mint gyülekezet. És köszönjük, Urunk, hogy te magad vezetsz bennünket, és köszönjük, hogy jó terved van a mi gyülekezetünkkel, és az a te terved, hogy ez a nép, ez békességben térjen vissza a helyére. Kérünk, hogy ebben vezess bennünket, és kérünk, hogy te magad járj előttünk a következő néhány napban is, amikor az ajánlásainkat megadjuk. Legyen áldott mindenért a te neved. Amen.